a mediáció röviden viták perenkívüli rendezése megegyezés útján. Tudtuk meg Pékó László Zsolttól, bejegyzett igazságügyi közvetítőtől, mediátortól, kommunikátortól, aki hivatásába enged nekünk bepillantást mai egészség és életmód magazinunkban. A mediációt egyébként már az ókori görögök is alkalmazták. A mediáció alapötlete az az elképzelés, hogy az ellenséges kétoldalú kapcsolatok, konfliktusok megoldásához egy harmadik semleges felet hívnak segítségül, egyáltalán nem új keletű. A feljegyzések szerint a mediáció eljárása a 19. században került alkalmazásra először eszközként a nemzetközi konfliktusok megoldásában, például Nagy-Britannia közvetített Portugália és Brazília között 1825-ben, vagy a Vatikán, Németország és Spanyolország között a Karolina-szigetek ügyében. A mai nemzetközi diplomáciai tevékenység zöme is tulajdonképpen mediáció, és igen elterjedt a Közel-Kelet, a Balkán, Kelet-Timor térségében és számos más konfliktusban Afrika területén. Egyes nemzetközi konfliktusokat, mint például azt a csatát, ami az izraeli hadsereg és a palesztinok között folyt 2002-ben Betlehemben a születéstemploma miatt, úgy tartják számon, mint amit a mediáció segítségével oldottak meg. De hogy a magánemberek milyen problémákkal fordulhatnak a mediátorhoz, erre is válaszol vendégem. Nekem az is eszembe jutott, hogy mondjuk egy családi konfliktus esetén talán könnyebben rávehetők a felek, hogy elmenjenek egy mediátorhoz, de mondjuk egy szomszédi vitában ez már sokkal nehezebb, ugye?
Igen, egyébként igazad van. Mindig attól függ, hogy valaki felismeri ezt, hogy itt most be kell lépni egy pártatlan, középen álló, előítéletmentes embernek. Ha ezt valaki felismeri, akkor már könnyebb a helyzet.
És itt az egót le kell.
Hú, hát nagyon, nagyon. Ha mindaddig, amíg álló háború van, meg nekem van igazam, meg különben is te is azt csináltam, meg én is, tehát ez a sárdobálás, abból nagyon nem lehet kikeveredni. Ott megbékíteni az embereket nem nagyon lehet, mindaddig, amíg valamelyikük rá nem szánja magát. Amennyire én tudom, a legtöbb civil mediációs ügy családi párkapcsolati vitákból áll. Vannak azért elég riasztó statisztikák ma Magyarországon, és ezek talán egy kicsit a hátterét megvilágítják, hogy miért is van ez így. A házasságok több mint fele válással végződik. Itt már ugye van egy piac rossz szóval élve, és ez viszonylag hamar meg is történik egyébként a házasságkötéseket követően. Rengeteg az érintett gyermek, akiket ez a rossz helyzet a leginkább érint, és ki vannak szolgáltatva bizony, és ha lehet ezt mondani, akkor egy mediátornak nem lehet egyébként egy ilyen szituációban más feladata, vagy más dolga, vagy más prioritás, mint hogy az, hogy a gyermekeknek a helyzete a legmegnyugtatóbban rendeződjön. Tehát ezt mindig szem előtt kell tartani. Én magam is ezt a fajta mediációs szellemiséget követem, amit egyébként szakmai mentorom és példaképpen Nagy Zsóka is tesz már több évtizede, hogy mindig a gyermeket kell az első helyre tenni. Tehát valahogy abból a szemszögből kell egyébként, ez egy vezetés, ez egy segítés, egy kíséret, gyakorlatilag amit a mediátor tesz, mindig úgy kell kísérni az egész folyamatot, hogy ott legyen az ember fejében jó erősen ott elől, hogy a gyermekek a legfontosabbak. Tehát ha olyan megegyezés születik, vagy sikerül olyan megegyezésre jutniuk a feleknek, ami megnyugtatóan rendezi a gyerekek helyzetét, gondolok itt mondjuk egy válási procedúra kapcsán, egy gyermekelhelyezésre, egy láthatásra, vagyonmegosztás, itt már azt hiszem másodlagos ilyen szempontból, akkor ha ezt szem előtt tudjuk tartani, akkor megnyugtatóan van rendezve a vita, a mediátor is megnyugodhat, a szülők is azt hiszem egy tartósan fenntartható és elfogadható megoldást találnak, és a gyerekek nem szenvednek. Elfogadják a helyzetet, fájni fog nekik nyilvánvaló, föl kell dolgozniuk ezt a dolgot, de nem éri őket olyan maradandó károsodás, ahol még plusz akármilyen reparációra volna szükség. Tehát így magától gyakorlatilag beáll majd egy életre az összes érintett, lesz kapcsolatuk egymással, meg lesz a megfelelő időszak, amit mindenki a másikra szánni tud, mert hiszen akárhogy is nézzük, azért egy válást követően a gyermekek felnőnek, leérettségiznek, akár egyetemre mennek, lesz majd házasságkötés, lesz majd gyerekszület, egy csomó olyan esemény van, ahol mind a két szülő jelen lesz. És azért nagyon nem mindegy, hogy a későbbiekben ők egymással hogy tudnak majd szót érteni.
Igen. Talán, hogyha tényleg a gyermekre fókuszáltok az ilyen alkalmakon, akkor a szülők is talán könnyebben félreteszik a saját sérelmeiket, ugye?
Igen, menet közben így azért belátják az emberek. Persze kiinduló pont az általában az, hogy te ezt csináltad, te azt csináltad, én ezt csináltam, stb. És akkor oda-vissza adok, kapok, és akkor na mi van a gyerekkel? Egyrészt miért is születtek meg ők, ha többről van szó? Nyilván nem véletlenül. Tehát azért van egy nagyon érdekes része egyébként ennek az ülés sorozatnak, ha lehet ezt mondani, amikor el kell bizony mondani a feleknek egymásról, hogy mi az, amit szeretnek a másikban. És ilyen nagy megvilágosodások szoktak lenni, meg hát még egyéb, nem azt mondom, hogy vérverejték könnyek, de mondjuk könnyek előfordulnak.
És ilyenkor egyébként az is előfordul, hogy akár visszafordítják
hogyne,
ezt a...
Hogyne.
Tehát, hogy rájönnek, hogy igazából itt a kommunikáció hiánya volt a probléma?
Benne van a pakliban, mert arra már világosan válik mindenki számára, hogy mi a probléma. és ők találják ki, hogy mi a probléma, mert ők fogják elmondani, hogy mi a probléma. A segítség itt abban rejlik talán a leginkább, legalábbis én így értékelem, hogy ha megfelelő mennyiségű időt, figyelmet és koncentrációt adunk a másik embernek, akkor és helyet, tehát kiszakítani kicsit a mindennapi életből, akkor visszatér az eredeti ritmusába, és rájön bizony arra, hogy a rohanásban mit nem vett eddig észre. Az én munkám egy mediáció során leginkább abból áll, hogy hallgatok. Bármilyen furcsa.
Említetted itt a családi problémákat, ugye ez a leggyakoribb, ezzel keresnek meg, de még azért említsünk néhány dolgot. Én például a szomszédi vitát említettem, de biztos, hogy még nagyon sok minden van. Gondolom akár örökösödéssel kapcsolatos.
Igen, ez is, illetve van egy nagyon nagy szegmense a munkaügyi problémák vagy viták, ugye, de lehet esélyegyelőségi területről is beszélni. Azért az emberekhez időnként eljutnak olyan hírek, amikor bizony hátrányosan különböztetnek meg valakit, vagy valakiket bántanak, valakit vagy valakiket. Lehet egy iskolai környezetben is ez akár, lehet egy tanár-diák viszonyában is szükség mediációra, illetve még egyszer mondom, a munkaügyi területen a beosztott vezető vagy főnök, és akkor az alkalmazott, nevezzük őket akárhogyan is, vagy akár egy dolgozói csoport és a vállalat, mondjuk ezek azért ritkábbak Magyarországon. De ezeknél sikerrel lehet mediálni, és nem kell feltétlenül egyből, hogy például a munkaügyi bírósághoz fordulni. Na hát itt is van mit tenni még ezen a területen, hogy az emberek fejében ez ott legyen, hogy én akkor inkább elmegyek egy mediátorhoz, és lehet ez mondjuk egy érdekszervezeti vezető, aki azt mondja, hogy a munkahelyén ő az egy személyes felelőse ennek, akkor ő majd felkeres valakit, és ismert vitát, és hát ha lehet egy olyan megoldást találni, amikor a munkáltatóval úgy ülünk le, hogy egyenrangú partnerként, és itt van ez az ember, ő majd az egészet moderálja, és akkor hát ha megegyezés születik, az sem jó, amikor mondjuk egy ember képvisel valakit, akár egy vállalat, és ott van mondjuk 50 dolgozó, most abból megint mi sülhet ki. Igen, ezt kell megtanulni, hogy lehet asztal mellett is egy nagyon kritikus helyzetet feloldani, lehet észszerűen olcsóbban, mint egyébként egy bírósági eljárás, sokkal rövidebb idő alatt, és úgy, hogy az hosszú távon tartható legyen, és egy írásos megegyezés születik a végén. Tehát nagyjából ez a nagyon rövid verziója egy mediációnak.
És akkor nézzük magát a folyamatot, hogy onnantól, hogy mondjuk először megkeresnek téged a felek, onnantól hogyan zajlik ez az egész folyamat, amíg eljuttok ehhez az írásos megegyezésig.
Több változata van a mediációs ülésnek. Tehát az érintettekkel való külön találkozó, vagy egy ilyen, lehet egy előzetes eset feltáró beszélgetés is, ez egy rövidebb, tehát hogy körülbelül miről van szó, mit úgy nagyjából elmondja az érintett, hogy neki ez a problémája, és hogy ezzel szeretne valamit kezdeni. De mondom, még egyszer mondom, fel kell tudni ismerni azt, hogy ő ezzel valamit akar kezdeni. Tehát ha ez megvan, utána lehet folytatni ezt, akár úgy is, hogy közvetlenül az eset megnevezést követően, de úgy is lehet, hogy rá egy hétre mondjuk megbeszélünk egy időpontot, és akkor eljön, és akkor ő elmondja azt, hogy szerinte mi van. Én pedig megpróbálom segíteni kérdésekkel, olyan irányba fordítani, ha lehet ezt a szót használni, hogy ő maga minél inkább megvizsgálja ezt a szituációt a saját szemszögéből is, meg a másik szemszögéből is, ami nagyon fontos. Tehát próbálja magát beleképzelni annak a helyébe, akivel ő vitában áll, hogy ő vajon mit lát ebből az egészből róla, ő hogy viselkedett vele. Ugye ez már egy szembenézés. Ilyenkor érdemes egy hetet kihagyni, mert ülepedni kell ezeknek a dolgoknak. Még egyszer mondom, ez egy pszichodráma sok esetben. A mediátornak is nagyon kell koncentrálni mindvégig, mert rezdülések, elszólások, olyan gesztusok vannak, amikből aztán ki lehet indulni, hogy ott van valami, és arra kell inkább majd akkor még visszatérni, vagy visszautalni, vagy visszakanyarodni, vagy arról beszéljen bővebben. Meg kell hallgatni azt az embert, aki oda jön. És egy kicsit furcsa is nekik sokszor az, hogy meghallgatja valaki őket. Nincsenek hozzászokva. Megpróbálják két mondat belintézni, és akkor visszakérdezek mondjuk én, hogy értem, de erről tud valamit mondjuk bővebben mesélni, vagy kíváncsiak erre, el tudna ezt mondani, és akkor hát nem is meghökkennek, de látszik azért rajtuk, hogy de hát én ezt nem vagyok hozzászokva. Aztán visszakerül abba a kerékvágásba egy idő után, ami egyébként az embernek a természetes ritmusa, hogy bizony beszélgetünk, bizony elmondhatjuk. Azt nagyon érdemes hangsúlyozni még, nem tudom, ez mennyire ismert, hogy teljes titoktartás van a mediátort, kötelezett titoktartás, ugyanúgy, mint akár egy ügyvédet vagy egy orvost, tehát még perbe sem hívható be a mediátor olyan esetben, amikor a felekkel kapcsolatban valami más jogi procedúra zajlik, tanúként sem. Ezt érdemes tisztázni.
Amitről most beszéltél, hogy egyedül ez keres meg, és amikor ketten mennek?
Az, hogy ketten jönnek, ez a ritkábbik. eset, hogy azonnal ketten jönnek. Akkor is érdemes egyébként, ha ketten jelentkeznének, külön-külön egy kört megtenni, ha lehet ezt mondani.
Megismerni mindkét félnek az álláspontját.
Igen, igen. Ugye négy szem közt sokkal könnyebben megnyílnak az emberek, ha lehet ilyet mondani. És ez nem azt jelenti, hogy kiárulja magát, csak tényleg azzal a konfliktussal kapcsolatban őszintébben tud beszélni. Nem biztos, hogy az jó, hogy az, aki ott ül mellette, vagy akár egy-két méterre tőle, az ott van. Mert lehet olyan körülmény, lehet olyan szituáció, lehet olyan információ, amit pont az a vita tárgya, hogy ő neki nem mond el. Például. Nem sülne ki túl sok jó, hogyha már az első alkalommal mindketten ott lennének. Én mindenkinek javaslom, hogy ezt úgy indítsa el, mindenképpen egyénileg keressen fel egy mediátort, mert őszintének lenni könnyebb kisebb körben. Ha ez megvan, akkor jön a másik fél, a vitában álló másik fél. Ugyanezt végig zongorázzuk, és akkor egyébként nekem van már egy képem arról, hogy itt mi lehet. Ők maguk is már jó eséllyel megtudják, mi történt a háttérben. Mi az elakadásnak az oka, vagy mi az ő konfliktusuk forrása, mi az az élethelyzet, vagy mi az a korábban, akár a múltban történt esemény, ami idáig vezetett, hogy aztán ebbe a szituációba kerültek, és akkor, ha már a felismerés megvan, akkor a megoldás is én azt hiszem, hogy meg lesz, és akkor majd én azt el tudom dönteni, hogy kell-e még egy alkalom külön valakinek, vagy mindkettejüknek, vagy utána lehet együttes mediációs ülést szervezni a részükre. Nem megy gyorsan. Inkább ezt mondom, hogy nem megy egy alkalommal, mert ez.
Te behat. Tárolod azt, hogy mondjuk ez körülbelül hány alkalmas?
Hát erre jó az esetfeltáró megbeszélés, ami egy rövidebb, egy 30 perces találkozó, hogy ne egyből a mélységébe ugorjunk bele, meg hát nyilván meg kell ismerkedni. Tehát akár is nézzük, idegenek vagyunk egymás számára. Olyan dolgokról is beszélnek emberek, amit lehet, hogy a saját társának, párjának vagy a családtagjának sem mondanak el, de muszáj, mert kijön belőle. Egész egyszerűen kikívánkozik belőle, mert érzi, hogy ott van a gombóc, és nem tudja különben elengedni, feldolgozni.
És kapnak esetleg mondjuk feladatot egy-egy találkozó után a felek?
Nem feladatnak mondanám, ez a lelki munka, ez önmagában elég már.
Uh-huh. Hogy ez elindul.
El kell, és akkor érlelni kell egy kicsit. Ez a heti találkozó, ez azt hiszem a legmegfelelőbb mindenkinek. Kell egy hét, amíg eltelik, hogy újra le tudjon valaki ülni, addig tisztul a feje, átgondolja azt többször is, hogy mi történt, mi van, érik impulzusok. Igen, érik impulzusok. És egyébként meg az is érdekes, hogy amikor valaki egy kicsit így megszabadul egy bizonyos tehertől, akkor a pozitív dolgok is jobban rátalálnak. Többen is beszámolnak olyanról, hogy amikor így letettek valamit, egy lelki súlyt, egy nehézséget, vagy egy felismeréshez eljutottak, utána azzal kapcsolatban az egy hét eltelte alatt egy csomó impulzus érte őket pozitív értelemben. Így kicsit kivirulnak.
De hogy saját maguk a gátjai ennek, ugye?
Hogyne. Hát ezt mondani se kell, hogy az ember nem csak a maga szerencsének a kovácsa, de a maga sorsának is talán a előmozdítója lehet, meg a saját hülyeségének is az alkotója nagyrészt. Szembe kell nézni magunkat.
Hogy kiből lesz jó mediátor, milyen a jó mediátor, erről is beszélgetünk a folytatásban Egészség és Életmód magazinunkban Pékó László Zsolttal, bejegyzett igazságügyi közvetítővel, mediátorral, kommunikátorral, aki már nagyon sok érdekességet mesélt erről a segítségnyújtási formáról, amelynek köszönhetően vitákat lehet peren kívül rendezni megegyezés útján.